kegyelemlékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt az Ótestamentumi szent igét, amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvében, és amiből egy második vasárnapjának ige hirdetési alapigéjéül szolgál. Ézsaiás próféta könyvének a 42. fejezet első 4 verse a következőképpen szól. Ez az én szolgám, akit támogatok. Az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécses nem oltja el. Igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvény nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Az Úr szenvedő szolgájáról profétál Ézsaiás proféta. Az Úr szenvedő szolgájáról, aki tudjuk jól nem más, mint maga Jézus. Mert ő nem csak a kereszten szenvedett, hanem lehet mondani, egész életében szenvedett. Mert nem csak a fizikai fájdalmak jelentettek számára a szenvedést, amit a kereszt halála előtt és alatt kellett elhordoznia, hanem ő sokat szenvedett az emberek értetlensége miatt. Az elutasítottsága miatt. Az emberek rossz indulata miatt, a bezárt emberi szívek miatt, a hitetlen emberi szívek miatt. Jézusnak egész élete szenvedés volt, és persze élete végén aztán jött az igazi, a testi szenvedés, a testi fájdalom, a kihallgatása alatt, megkínzása alatt, és hát ott a Golgotai kereszten. Ézsaiás proféta erről a szenvedő Úrról, Jézusról profétál, aki mégis szelíd és szabadító Úrnak bizonyult. De hát konkrétan mit is mond Ézsaiás erről a szenvedő szolgáról, Jézusról? Azt mondja Ézsaiás, hogy nem kiált, nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán. És mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ő hosszútűrő. Hogy ő nem kiabál, nem fenyegeti az embert, amikor hívogatja, vagy szól hozzá, szólítja őt, hanem ő szelíden, halkan, csendesen fordul oda az ember felé, és szelíden, halkan, csendesen hívogatja az embert. És ha nem hallja meg az ember a hívását elsőszorra, akkor hosszútűrően újra és megint próbálkozik, míg az ember talán meghallja. Mindig ad lehetőséget az Úr arra, hogy az ember kicsit mérlegelje a hallottakat, és legyen ideje dönteni, hogy meghallja-e az Úrnak a hívását, elfogadja-e a hívó szót, vagy pedig elzárkózik, elutasítja, és elzárja magától Jézusnak a szavát. Jézus soha nem kiabál. Soha nem ordítja le az embert. Ő mindig szeretettel, szeliden, csendben, alázatosan szól hozzá. Csak sajnos sokszor túl hangos ez a világ, hogy ezt a szelíd, csöndes, hívogató hangot az ember meghallja. Pedig ő olyan, aki nem kiált, nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán. És Ézsaiás arról beszél, amikor az Úr szenvedő szolgájáról szól, hogy a megrepett nátszálat nem töri el. A füstölgő mécses nem mondja ki. És ez pedig nem jelent más, mint azt, hogy kíméletes az Úr. A szenvedőt nem nyomja még lejjebb, nem súlyosbítja a szenvedését, hanem ő enyhíteni akarja a szenvedő embernek a nyomorúságát, fájdalmát, terheit. Le akar venni valamit az ember vállára, mert nagyon sokszor gyenge az ember. Blaise Pascal, egy fizikus, matematikus, mondta egyik alkalommal, nátszál az ember semmitől, a természet leggyengébbike, de gondolkodó nátszál. És nem kell az egész világ mindenségnek összefognia ellene, hogy összefúzza. Egyetlen csepp víz elegendő, hogy megölje. Ezt a nátszál gyenge embert, az Úr szenvedő szolgája nem töri még inkább össze, hanem inkább próbálja a szenvedését enyhíteni. Hát hogy ne próbálna, amikor ő maga is megtudta, mi az a szenvedés. Ő maga is átélte a szenvedésnek szártalan variációját, formáját, módját. Ő nem növelni akarja az ember szenvedését, nehézségét, hanem könnyíteni akarja. Enyhíteni akarja. Mert ő kegyelmes, mert ő kíméletes, mert ő irgalmas Úr, aki a megrepett látszálat nem töri el, és a füstölgő mécses nem oltja ki. Egy neves teológus professzor elment az orvoshoz, és hosszú ideje, a feje már nagyon fájt, hogy megvizsgálják, és az orvos a diagnózist megállapította, hogy agytumorban szenved ez a teológiai professzor, és ott mindjárt az orvostól megkérdezte ez a professzor, hogy mire számíthatok? Egyáltalán mennyi időm van még, és mit várhatok ettől a betegségtől? És azt mondta neki az orvos, hogy mennyi ideje van, azt nem tudja pontosan, de nem sok. De azt viszont elképzelhetőnek tartja, hogy bizony növekedni fog a tumor ott az agyban, egyre inkább elveszíti a józan ítélő képességét. Bizony utolsó stádiumban az is előfordulhat, hogy már nem lesz ura önmagának, és talán még félre is fog beszélni. És amikor a professzor hazament, körbeülték a feleségével, gyerekeivel, családjával az asztalt, és elmondta a professzor, hogy mi a helyzet, milyen diagnózist állított föl az orvos, kérte a professzor, ez a teológus a feleségét, hogyha eljutna a betegsége abban a stádiumban, hogy már nem ura a gondolatainak, nem ura önmagának, és már félrebeszél, és esetleg ebben az állapotában az Isten szidná az állapota miatt, akkor azt ők ne vegyék komolyan. Mert ő most is vallja, hogy az Isten szeretett. És az Isten egész életében szerette őt. És ha ő félrebeszél, azért nem az van ő benne. És az Úr szenvedő szolgája, aki a megrepett nátszálat nem töri el, aki a füstölgő mécses nem oltja ki, kíméletesnek bizonyult. És nem próbálta meg az ő szolgáját, ezt a teológiai professzor a kelleténél jobban. Mert nem jutott el abba a fázisba, hogy félrebeszélt volna, hogy ne lett volna ura önmagának, hanem az Úr megadta számára azt, hogy szépen, csendben elaludjon. Mert az Úr szenvedő szolgája kíméletes. A megrepett nátszálat nem töri el. A füstölgő mécses nem oltja ki. Mert ő szeret. Mert ő kíméletes. És azt mondja Ézsaiás ebben az igében, az Úr szenvedő szolgájáról, hogy igazán hirdeti a törvényt. Az ő tanításában nincsen semmi álomság. Nincsen semmi hátsó szándék. Az ő tanítás önzetlenül az emberért van, mi értünk van. Milyen nagy dolog napjainkban azt mondani valamiről, vagy valakiről, hogy önzetlen. Mert ez egy alapvetően önző világban élünk, amikor mindenki csak a saját hasznát nézi, és mindenki a maga érdekében próbál ügyeskedni. Jézus önzetlenül értünk adja a tanítását. Mindenféle hátsó szándék nélkül, vagy manipulatív szándék. neki egyetlen célja van, hogy meghalva, megtartva az ő tanítását, elérjük hitünk célját, lelkünk üdvösségét. Hogy megmaradjunk azon az úton, amelyen elérhetjük a mi üdvösségünket. Az ő tanítására várnak a szigetek. Az Úr szenvedő szolgája igazán hirdeti a törvényt. Szeretett gyülekezet, én ezt az igét nagyon sokszor el szoktam olvasni. Nagyon szeretem ezt a néhány igeverset, mert amikor én elolvasom ezeket az igéket, nekem mindig valami örömmel engedi meg a szívemet. Mert arra gondolok, hogy Istennek a fia, aki maga is Isten, az engem szolgál. Az az én szolgál. Alázatos, szerénszívű szolgál. És Istennek a fia, Jézus, az Úr szenvedő szolgája, téged is szolgál, testvérem. Szeriden, alázatosan, kíméletesen, hogy enyhítse a fájdalmadat, hogy tanítson téged, és hogy szeretettel hívogasson téged. Hát amikor elolvasod, talán majd otthon újra kézbe veszed a Bibliát, és elolvasod újra ezt az Ebed Jahvé-éneket, az Úr szenvedő szolgájának énekét, akkor járja át a te szíveket is. Az az öröm, az a melegség, hogy neked ilyen urad van, aki szeretettel, alázatossá válik, és a szolgád lesz. Ámen. Imádkozzunk. Ó, jó hallani Ézsaiás prófétának a szavait, amelyben arról prófétál, hogy bár te Isten fia vagy, mégis szenvedő szolgaként jöttél a világra, hogy nekünk szolgálj, és nekünk életet adj. Köszönjük, hogy ilyen szelíd és alázatos voltál. Köszönjük, hogy ennyi szeretet volt benned irántunk. Köszönjük, hogy mindig kímélettel fordulsz felénk. Köszönjük, hogy ilyen úrunk van. Hadd, hogy erre gondolva, ez mindig megmelengesse a szívünket, és napi örömünknek a forrása legyen. Urunk, ismét egy héttel közelebb kerültünk a nagy hét eseményeihez. Köszönjük, hogy ezzel az igével is figyelmeztettél bennünket arra, hogy milyen mérhetetlen módra szeretsz bennünket. Segíts bennünket abban, hogy erre a szeretetre méltónak bizonyuljunk. Amen.